Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Hiller Istvánt, az országgyűlés szocialista alelnökét, volt oktatási minisztert, az MSZP oktatás politikusát. Jó napot kívánok! Köszöntöm
Önt! Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást!
Államiból alapítványi fenntartásba kerül számos felsőoktatási intézmény augusztustól, így döntött a héten az országgyűlés. Hát nem is kevés egyetemről van szó, szám szerint 21 felsőoktatási intézményről. Egyúttal ez azt is jelenti, hogy ősztől a magyarországi felsőoktatásban tanuló hallgatók, hát olyan 70%-a ebben az új modellben működő egyetemeken folytatja vagy kezdi meg éppen a tanulmányait. Mi is a baj ezzel, mert hogy az ellenzéki pártok, így az MSZP részéről is az elmúlt időszakban szinte folyamatos volt a tiltakozás ezzel kapcsolatosan?
Koncepcionálisan nem értünk egyet ezzel a döntéssel, nem csak a részleteiben, tehát nem csak egyes egyetemek, hanem az egész elképzelés az, ami a mi véleményünk szerint a közösségünket, a magyar államot sérti és nem hoz semmi jót. A kormány, illetve a kormánypártiak érvelése szerint a felsőoktatási, intézmények színvonal emelése a cél, mert hogy még a környékbeli külföldi egyetemek is elhúztak mellettünk. Azt gondolom, hogy ez az érvelés hamis, ugyanis ez az intézkedés tudnilik, hogy az állami vagyomból alapítványba szervezik át több száz milliárd forint értéket, közös vagyont, ez semmilyen módon nem emeli automatikusan a színvonalat. Ettől nem lesz jobb az oktatás. Az összehasonlításban pedig súlyos tévedéseket, majdhogy nem azt mondanám, hogy felkészültségbeli hibát látok. A környékünkön lényegesen a rangsorokban előbbre van például a magyar egyetemeknél a Bécsi Egyetem. Az Universität Wien állami fenntartású egyetem. Előbbre van nálunk a Prágai Károly Egyetem. Prágai Károly Egyetem állami fenntartású egyetem. A krakkói Jagelló Egyetem az is állami fenntartású, de mondjuk a magyar történelemből ismert Heidelbergi Egyetem, a Karls-Ruprecht Universität, az a világrangsorban az első százban van benn, Baden-Württemberg tartomány, ilyen értelemben állam tulajdona. Vagy a Bolognai Egyetem, szintén világhírű, ez is állami egyetem. A világ 100 legjobb egyeteme között egyetlen egy nincs olyan, amelyik állami fenntartásúból alapítványi fenntartású lett volna. Van ilyen egyébként, van ilyen példa, Finnországban például az Anwar Aalto Egyetem állami fenntartásúból alapítványi fenntartású lett.
Ráadásul egy hasonló modell szerint, ha én jól emlékszem, és 7-8 év alatt bekerült, lehet, hogy nem ennek okán, de bekerült a világ 150-200 legjobb felsőoktatási intézménye közé.
Történetesen a 124. Tehát az előbb említett példák, például a Heidelbergi Egyetem, az 50-nel előbbre van. De ebből mit érdemes kihozni? Ebből azt érdemes kihozni, hogy egy felsőoktatási intézmény, egy egyetem színvonala lehet jó, ha állami fenntartású, lássuk Heidelberget, és lehet jó, ha alapítványi fenntartású, és lehet rossz, ha állami fenntartású, és lehet rossz, ha alapítványi fenntartású. Nem a fenntartótól függ, ezért én azt mondom, hogy mindaz, ami történt, különösképpen fájdalmas és hosszú távon is elkeserítő szakmai értelemben, hogy a vidéki felsőoktatás gyakorlatilag egészen, és a vidéki tudományegyetemeink mindegyike kiszervezésre került. A Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Tudományegyetem tegnap előtt óta nem a magyar állam tulajdona. Nem látom tehát a szakmai indokoltságát, látom azonban a vagyonátmentést, és látom a politikai célzatosságát. Nekünk az a meggyőződésünk, hogy ez a döntés nem a magyar oktatás, nem a magyar felsőoktatás színvonalát, hanem a jelenlegi kormány hatalom átmentési céljait szolgálják.
Ugye most attól, itt az átalakulás mellett érvelők, bocsássam meg, hogy szabába vágok, ugye azzal érvelnek, hogy nagyobb mozgásteret, rugalmasabb működési feltételeket biztosítanak az egyetemeknek. Palkovics László illetékes miniszter néhány nappal ezelőtt ugyanebben a műsorban valahogy úgy fogalmazott, hogy jobb, ha egy ötfős kuratórium foglalkozik egy egyetemmel, mint ha egy miniszter huszonvalahány egyetemmel.
Palkovics miniszter úr érvelését mindig figyelem. Én is voltam oktatásért felelős miniszter. Azt gondolom, hogy ez ebben az összefüggésben nem állja meg a helyét. Az a helyzet, hogy az egyetemek színvonala attól nem fog nőni, hogy ötfős kuratórium, megjegyzem, politikusokkal, a jelenlegi kormány minisztereivel, országgyűlési képviselőivel teletűzdelt kuratóriumok irányítják és szabják meg az irányt, de a magyar állam, a közös vagyonunk biztos, hogy kevesebb lesz. Tehát az egyik oldalon van egy feltételezés, a másik oldalon van egy tény.
Bocsássam meg, de ez nem klasszikusan, klasszikus értelemben vett magánalapítványokhoz kerültek most ugye az egyetemek működtetési, fenntartási jogosítványai, hanem ugye közérdekű vagyonkezelői alapítványokról van szó. Azért az eléggé jogilag körülhatárolt, hogy mit is tehetnek. Például az alapító jog az illetékes miniszternél, vagyis a kormánynál van, és az alapítvány tulajdonképpen a fenntartó és a működtetési jogosítványokkal rendelkezik.
Egy ideig, aztán utána meg a tulajdonosi jogokkal is. Kérem, annak azért hát nem kell öt diplomásnak lenni, hogy átlássuk. Vajon miért van az, hogy ezen kuratóriumok személyi összetételét úgy határozták meg, hogy a kuratóriumi tisztséget elnyert személyek örök életükre viselik ezt a tisztséget. És hogyha bárki közülük lemond, vagy valami szomorú, tragikus esemény történik, akkor az ő pótlásáról a megmaradt kuratóriumi tagok önmaguk döntenek, és az is élethosszíglanra szól. Tessék már nekem megmondani, hogy mennyiben szolgálja a rugalmasságot az, hogyha egy testület, annak összetétele egy egész életre szól. Mi abba a színvonal emelés, mert én abba leginkább hatalomátmentést látok, abba inkább a hatalom bebetonozását látom, azt a célt, azt a félelmet, ami egyébként remélem, hogy a részükről jogos, hogyha 2022-ben elveszítik a kormányzás lehetőségét, akkor is a befolyásuk a kinevezett személyek révén megmaradjon. Azért mégiscsak hivatalban levő kormány, hivatalban levő miniszterei. Hivatalban levő kormánypárti országgyűlési képviselők vannak, egyébként a gazdasági élet számos jeles képviselője mellett. De ez előbbi kategória egyáltalán nem a szakmaiságra utal, hanem kimondottan a politikai orientációra utal, ezeknek az embereknek a lojalitására. Én nekem továbbra is az a meggyőződésem, hogy ez az egész intézkedés, ez nem szakmai, hanem politikai alapon történik. Ez nem a magyar felsőoktatás színvonal emeléséről szól, hanem a jelenlegi kormány hatalmának átmentésére szolgál, vagyonátmentésre és befolyás átmentésre.
Most ugye a kormány azt mondja, hogy nincs és nem is volt kényszer a modellváltással kapcsolatosan. Megint idézem akkor Palkovics Lászlót, aki azt mondta, hogy 7-8 egyetemben gondolkodtak, több belépőt maguk sem képzeltek el, vagy nem irányoztak elő, és nagyon sok egyetem saját maga kezdeményezte a modellváltást. Talán, hogyha visszatekintünk, akkor ugye a színművészeti egyetem esete volt, ahol ezt egyáltalán nem kezdeményezték. Hát ez egy speciális terület, vizsgálja is ezt az alkotmánybíróság. De például más művészeti egyetemek, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem vagy a Tánc Művészeti Egyetem valóban saját maga kezdeményezte ezt az átalakulást.
A színház művészetinél azért nem menjünk csak egy mondat erejéig el, mert ez az úgynevezett átalakítás, ami sorban nem az első volt, de magán hordozza ennek a folyamatnak minden tudatos és nem tudatos hibáját, de világosan megmutatja a cél. A Színház és Filmművészeti Egyetem esete az egy teljesen napfénynél világosabb példa, hogy valójában mi a cél. A szellemi, az intellektuális tér elfoglalása. nem a Színház és Filmművészet Egyetem színvonalának javítása, hanem a kormányhoz hű emberek pozícióba juttatása, és ezen keresztül a befolyás érvényesítése. Más egyetemről is tudunk azért, ahol egy adott szenátusi tagot, egy megválasztott szenátusi tagot megbízott a közössége egy bizonyos szavazási móddal, és ő a szenátus ülésén erre a kérdésre, hogy történjék-e modellváltás, épp az ellenkező szavazatot adta le, mint amivel megbízták. Számos ellenkezést látok. Egyáltalán nem gondolom, hogy az egyetemek polgárai, az egyetem tagsága felkészült volt, és pontosan értette, hogy ez milyen körülmények között történik. Azért ne felejtsük el, hogy január elejéről szóltak az első hírek, amikor vidéki tudományegyetemek például Debrecen vagy Szegednél ezekről az előkészítő munkálatokról beszéltek. Most itt vagyunk április végén, és elfogadott törvényről van szó. Hát kérem, egy szemeszteren belül lezavarták ezt az egészet, sok 100 milliárd forintnyi állami vagyon kimenekítését alapítványokba, miközben önnek a kérdésében igaz a megfogalmazott állítás, hogy ez az alapítványi forma, ez nem magánalapítvány, hanem egy sajátos alapítványi forma, de ez az alapítványi forma, ez nem most született meg, ilyen a korábbiakban is létezett, és pont a választások előtt egy évvel, egy olyan tanév előtt, ami már önmagába foglalja a választási kampányt és magát a választást, pont most jutott eszébe a kormánynak, miközben sok éve rendelkezésére áll ez a jogi eszköz formula, hogy az egyetemi vagyont és az egyetemeket ebbe a formába kimenekítse. Hát kérem szépen, azért ne legyünk már ennyire naivak, ez már több lenne, mint jó hiszeműség. Éveken keresztül rendelkezésükre állt ez a lehetőség, nem éltek vele, pont egy évvel a választások előtt meg eszükbe jutott, hogy ez egy milyen nagyszerű, a színvonalemeléshez milyen kitűnő eszköz. Ez nem így van. Egyébként 5 évvel ezelőtt is ellenkeztem volna, mert semmilyen értelemben nem látom szakmailag megalapozottnak, hogy ez a magyar felsőoktatás mozgásterének bővítését, színvonalának emelését hozza, azt meg korántsem, hogy az autonómiát bővíti, álságosnak tartom azt az érvelést, amelyik azt mondja, hogy nem az államtól, nem a fenntartó korábbi minisztériumtól, minisztertől, hanem egy 5 fős kuratóriumtól függ. Ez az 5 fős kuratórium, ez kérem szépen egy a feudalizmust visszahozó rendelkezés a magyar közpolitikába, és ezen belül oktatási és kulturális politikába. Hát már csak az hiányzik, hogy ez a cím örökletes legyen, és akkor nyugodtan hívhatjuk őket grófoknak és bároknak. Hát hogyan van ez? Visszatér... 5 fős kuratórium a tulajdonos.
Visszatérve még az eheti parlamenti szavazás, ugye 6 ellenzéki párt, az MSZP is azt jelezte, hogy kormányváltás esetén 2022-ben visszavennék állami fenntartásba ezeket az egyetemeket. Megvan ennek a jogi keretrendszere, vagy a jogi lehetősége? Hogyan látja?
Igen, de csak lépésről lépésre. Értelemszerűen a 22-es választás eredményének ismerete nélkül a kérdés nem lehet megválaszolni. A ellenzék reménybeli győzelme és annak mértékétől sok függ. Szakmailag és a finanszírozás tekintetében is megvan az elképzelésünk, de ezt egy évvel a választások előtt, hát maradjunk annyiban, hogy ennyit tudok mondani, amennyit most elmondtam, hogy szakmai értelemben is és finanszírozás tekintetében is egy törvényesen megválasztott kormánynak, értelemszerűen a választók akaratának megfelelően, hogy milyen mértékben történt a választási siker győzelem, van mozgástere. Van mozgástere abszolút többségnél, és értelemszerűen még nagyobb a mozgástere kétharmados többségnél, de ezek most elméleti kategóriák. Arra azonban fölkészültek vagyunk, hogy választási győzelem esetén azt az elhatározást, hogy ezeket az intézményeket a közös vagyonunkba a magyar állam tulajdonába visszavegyük, ez meglegyen.
Ha már egyetemek, akkor mindenképpen térjünk ki a Fudan Egyetem budapesti kampuszára. Elég sok kritika érte ezt, és komoly polémia zajlott az elmúlt napokban, sőt az elmúlt hetekben. De hát megszületett ugyancsak a héten a stratégiai megállapodás, és a jelek szerint a kormány eltökélt, hogy megépül és megépíti a déli városkapunál a diákváros beruházása mellett a kínai egyetem kampuszát. Miért gondolják úgy, hogy nem jó ez nekünk? Mégiscsak a világ legjobb 50 egyeteme közé tartozik a Fudan.
Én azt nem szeretem, hogyha egy egyetemet elüldöznek Magyarországról. Kevesebb gondom van, hogyha egy egyetem érkezik. Azt persze meg kell nézni, hogy milyen méretekben és milyen célra. Azt a szakmai vitát a kormány nem hagyta lefolytatni se a szakmának, sem a szakpolitikának, hogy egy ilyen nagyságrendű beruházás, egy ilyen hitelfelvétel, illetve ami az én szakterületemet illeti, maga a felsőoktatás struktúrája, az milyen változásokon megy keresztül, hogyha egy új intézmény több száz fős oktatói gárdával és sok ezer fős hallgatói gárdával megjelenik, hogy úgy mondjam, a magyar felsőoktatási piacon. Emeli ez a magyar felsőoktatás színvonalát, teheti ez regionális központtá a felsőoktatás terén, vagy épp ellenkezőleg a saját egyetemeinkre és annak színvonalára elszívó hatással, és nem pozitívan van. Ezt a döntést a kormány megint saját karaktere szerint szinte néhány hét alatt keverte le úgy, hogy se a szakmának, se a szakpolitikának nem hagyott lehetőséget, és úgy írta alá. Nyilván ennek vannak anyagi, financiális vetületei, mert azért itt óriási pénzekről van szó. Óriási pénzekről van szó.
Hát 540-600 milliárd forint közötti beruházásról beszélünk.
Pontosan így van. Én is 540-560 milliárd forintnyi hitelről, illetve beruházásról beszélünk, aminek minden részletét szerintem a szakmai nyilvánosság sem ismeri, a parlament pedig, az országgyűlés és annak szakbizottsága meg egyáltalán nem ismeri. Azért kérem, van abban valami politikai ízléstelenség, hogy költségvetési vitában néhány 10 millió forinton itt az országgyűlés másfél órán keresztül vitatkozik, és az országunk egy több száz milliárd forintos hitelfelvétel és annak részleteiről nem tud semmit, illetve ezt mondhatom önnek, hogy az országgyűlés oktatással is foglalkozó bizottsága, a kulturális bizottság egy fél mondattal nem tárgyalta. Tehát úgy történik az országunkban oktatási céllal majdnem fél ezer milliárdos beruházás, hogy a Magyar Országgyűlés szakbizottsága annyit nem beszélt róla, mint a szomszédom macskája.
De az egyébként, hogy kínai egyetem, hogy ez a Fudan Egyetem, azzal különösebb fenntartásaik nincsenek, mert itt sokan emlegetnek ideológiai alapú képzés, sőt nemzetbiztonsági kockázatokat. Ezzel kapcsolatosan az MSZP-nek mi az álláspontja?
Az az álláspontunk, hogy vita nélkül, a részletek ismerete nélkül hoztak meg ismét egy olyan döntést, amelyik gazdasági értelemben és oktatási értelemben is igen jelentős beavatkozás a magyar felsőoktatás és a magyar gazdaságpolitika egészében. Az világos kell, hogy legyen, hogy Kínában minden állami egyetem alapító okiratában a kínai kommunista párt szerepe ott van. Tehát ez nem a Fudannak a sajátossága, a kínai állami egyetemek mindegyike így működik. Ez a kínaiak dolga, az már egy más kérdés, mert az már nem csak a kínaiak dolga, hogy miért pont egy kínai egyetem jön Magyarországra. És azért még valamit hozzá kell tenni. Az oktatási, felsőoktatási kérdésekkel nem mélyen foglalkozók számára is úgy a nyugati, mint a hazai közvélekedésben, sajtóban, azért azt nem lehet nem észrevenni, hogy durván egy-másfél évvel ezelőtt egy amerikai alapítású magánegyetemet kipateroltak az országból, És nem lehetett azt mondani, hogy a gyenge színvonala miatt, hanem mindenki elismerte, hogy az egy színvonalas egyetem volt a CEU. Bécs örömmel fogadta, én láttam felvételről azokat a képeket, filmet, amikor Bécs főpolgármestere a bécsi közgyűlés előtt, nyilvános közgyűlés előtt bejelentette, hogy a CEU Bécsbe költözik, ott kérem, tapsiharral fogadták, hogy Bécsbe megy. Ahol egyébként a bécsi állami egyetem színvonalasabb, mint bármelyik magyar állami egyetem. Szóval az egyik, egy amerikai egyetemet kipaterolnak az országból, egy másikat, egy kínai egyetemet meg behoznak az országba. Ezt azért nagyon nem veszi jó néven sem a nemzetközi, sem a hazai közvélemény, mert igenis összeköti a kettőt egymással.
De azért, hogy is mondjam csak, az azért nem ördögtől való ezek szerint, hogy együttműködésben gondolkozunk Kínával ezen a területen, felsőoktatás terén. Ugye biztos látta, hogy az elmúlt napokban több újság is előhozott cikkeket még 2009-ből, amikor is volt egy kínai-magyar rektori fórum, ehhez kapcsolódott egy oktatási kiállítás, éppen akkor, amikor ön volt az oktatási miniszter, és ott ön éppen arról beszélt, hogy érdemes lenne erősíteni a kapcsolatokat Kínával oktatás terén, felsőoktatás terén.
Hogyne, kérem szépen, én csak éppen mérték és arány. Azért nagy különbség van a között, hogy a magyar felsőoktatás szerkezetét alapvetően befolyásoló létszámában és finanszírozásban is alapvetően meghatározó változás történik egy adott egyetem megépítésénél, működtetésénél, és más az, hogy egy adott és a világ egészére jelentős hatással levő országgal kiegyensúlyozott és szakmailag is izgalmas kapcsolatokat építünk ki. Hát persze, nyilvánvalóan, ahogy kell Németországgal, az Egyesült Államokkal, Kínával vagy Japánnal, minden olyan Szingapúrral, minden olyan országgal, ahol a felsőoktatási kapcsolatunk, a hallgatók meg a kutatás, az oktatás egészét szolgálja, persze, hogy kell. De ez az állítás, az nem azt jelenti, hogy alapvetően egy egyetem a maga 540 milliárdos beruházásával lefoglalja és átalakítja a magyar felsőoktatási piac egészét. Sőt, azt is mondom önnek, hogy például akkor még alelnök volt, most már a Kínai Népköztársaság elnöke, amikor itt járt, a kínai, Magyarországon élő kínai közösség gyermekei számára kínai iskolát hoztunk létre, és kínai iskolát, már vagy általános iskolát, még jobb körülmények közé helyeztük.
Nagyon van ugye kínai egyetem is, ugye a Konfuciusz Intézet szintén működik.
Ugye egészen pontosan az nem egyetem, hanem egy adott és létező felsőoktatási intézményen belül egy intézet, ilyen van az ELTE-n, és van Szegeden, mint ahogy egyébként a világon 100-nál is több helyen, ugyanúgy, ahogy működik Magyarországon Goethe intézet, vagy van olasz intézet, vagy éppenséggel francia intézet. Ezzel az ég adta egy világon semmi volt. Aki azt mondja, hogy Kínával nem kell oktatási, kulturális kapcsolatot tartani, az vagy ostoba, vagy pedig a magyar szakmai érdekeket nem látja. De mérték és arány. Azért ez nagyon más kérdés, mint az, hogy a magyar állami költségvetésből ilyen vagy olyan formában, hitelformájában, vagy bármely más konstrukcióban 540 milliárd forintot költünk erre, és a hallgatói nagyságrendben és az oktatói nagyságrendben is egy igen jelentős méretű egyetemről beszélünk, amikor a Fudan egyébként első Kínán kívüli kampusza megépül. Tehát az én kifogásom és az én szempontrendszerem elsődlegesen a magyar felsőoktatás jövőjét és a magyar felsőoktatási szerkezet átalakítását érinti. Ez az, amiben az a kormány szemére hányható, hogy sem gazdasági, sem oktatási szakmai kérdésekben gyakorlatilag a tényen kívül semmit nem hozott nyilvánosságra, és úgy viszi bele ebbe az ügyletbe Magyarországot és a magyar felsőoktatást.
Felsőoktatásról beszélgettünk, és ennek kapcsán azért gondolom, hogy érdemes kitérnünk tandíjakra, ösztöndíjakra, egyáltalán az esélyegyenlőség kérdéskörére, a bejutási lehetőségre a felsőoktatásba, annál is inkább, mert a politika szintjén is rendre visszavisszatérő kérdések ezek. Emlékezhetünk, hogy volt annak idején népszavazási kérdés tandíjról, tandíjmentességről, pártprogramokban szerepelt az ingyenes felsőoktatás, vagy legalábbis az ingyenesen megszerezhető első diploma lehetősége, talán a szocialisták programjában is. Érdekelne, hogyan látja tandíj és ingyenesség egyáltalán az esélyegyenlőség kérdését most így a felsőoktatásban?
Az elmúlt évtized, de különösképpen az elmúlt fél évtized Fidesz kormányzásának nem is titkolt célja volt, hogy szűkítse a felsőoktatási intézményekbe való bejutás lehetőségét. Ez most nem egy politikai, hogy úgy mondjam, vád. Ezt a kormány maga hirdette meg, amikor azt mondta, hogy a jövő a szakképzésé, és nem a diplomás képzés, nem a főiskolai egyetemi képzés az út. Erről a miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével évekkel ezelőtt a teljes nyilvánosság előtt világosan beszélt. Ezt utána intézkedések követték, amelyek részben a középfokú intézmények struktúrájának átalakítását, részben pedig a bejutás különböző szakmai és bürokratikus módjainak átalakításával valósította meg. Magyarán megnehezítették a felsőoktatási intézményekbe való bejutást. Azt állítom önnek, hogy a hallgatói létszám a magyar felsőoktatási intézményekben lényegesen a demográfiai csökkenés mértékén túl csökkent. Az a hallgatói létszám, amely jelenleg a magyar felsőoktatási intézményekben van, különösképpen a nappali hallgatók létszáma, az sokkal és a demográfiai, tehát az adott népességszám csökkenéséhez mérhetően jelentősen nagyobb mértékben csökkent, és ez ennek a kormánynak tudatos és nyilvánosságra is hozott intézkedése. Ma nehezebb felsőoktatási intézményekbe bejutni, ma nehezebb egyetemi hallgatónak lenni, mint egy évtizeddel ezelőtt. Más tekintetben az is biztos, hogy az, ami most történt, tudnélik a felsőoktatás már előbb említett átalakítása, az egyáltalán nem annak kedvez, hogy egy kevésbé módos, ám tehetsége, kevésbé módos családból származó, ám tehetséges gyermek ugyanolyan eséllyel jusson be a felsőoktatási intézménybe, mint egy vagyonosabb családból származó. Ezek a kuratóriumok éppen a le nem folytatott szakmai vita miatt semmilyen módon nem cáfolják, hogy az elkövetkező években hány százalékban és milyen összegben kell majd a tanulmányokért fizetni. Kétségkívül Magyarországon egy álságos helyzet van, hiszen tandíjat azt mondja a kormány, hogy nincsen tandíjas képzés a magyar felsőoktatásban, költségtérítésnek hívja.
Egy képzési hozzájárulás inkább.
Kétségkívül. Ez a hallgatóknak a durván 47-48 százalékát, tehát jelentős mennyiségét érinti. Kérem, ha bárki bármilyen idegen nyelven tud, és beszél egy ismerősével, akkor ezt a kifejezést, hogy költségtérítés és költségtérítéses képzés, ezt nyelvileg biztos le lehet fordítani, de a tartalma mégiscsak az, hogy felsőoktatási tanulmányaiért valaki fizet.
Hát ösztöndíj lehetőségek továbbra is vannak. Ugye az első modellváltott egyetemen, a Corvinus Egyetemen is van úgynevezett Corvinus ösztöndíj, és az ígéretek szerint a létesítendő Fudan Egyetem budapesti kampuszán is lesznek ilyesfajta ösztöndíjak, mert hogy az első számú szempont a kiválóság ezeknek az ösztöndíjaknak az odaítélésénél.
Mint ahogy arról is kellett volna beszélni a tegnap előtti szavazás előtt a kormánynak, a hallgatók, és nem, egyáltalán nem csak a politika számára, leginkább a szülők és a majdani hallgatók számára. Tessék megmondani nekem, hogy 3 év múlva a Szegedi Tudományegyetemen a hallgatók hány százaléka lesz költségtérítéses, vagy ha tetszik, tandíjas képzésben. Akarnak-e változást a fizetős felsőoktatási képzés tekintetében? Mekkorát lesznek ezek a díjak? Mert az előbb említett Corvinuson például van olyan képzés, ahol 2,5-szeresére emelkedett a költségtérítéses képzés díja egy tanév után. Tehát ezek azok a kérdések, amelyekről az ellenzéknek kötelessége kérdéseket föltenni, és kötelessége a saját álláspontját elmondani, de a felelősség minden esetben a döntést hozó többség és kormány felelőssége, mint ahogy most is. De nem azzal álltak ki, hogy egyébként a színvonal finanszírozási kérdéseiben a tandíjnak lesz szerepe, milyen arányban és hogyan, csak abban, hogy ugyan az állami közös vagyonból az előbb említett alapítványi fenntartásba és tulajdonba kerülő egyetemek finanszírozása úgy oldódik meg, hogy továbbra is a magyar központi költségvetés finanszírozza. Tehát a magyar állam ingyen átadja a vagyonának egy igen jelentős részét előbb említett alapítványoknak, és ezeknek az alapítványoknak a működését igen jelentős mértékben továbbra is ő finanszírozza. Ez olyan, mintha én önnek ajándékoznám az autómat, az autó holnaptól az ön tulajdona, és ezentúl még időtlen időkig a benzint is én fizetem. Hogy ez mennyiben szolgálja a közös érdekünket, ez mennyiben szolgálja azt, hogy a magyar felsőoktatás színvonala emelkedik, erre egyetlen egy választ, egyetlen egy mondatot nem hallott, csak kikötik, hogy függetlenül attól, hogy milyen kormány van Magyarországon, a központi költségvetés finanszírozza az immáron nem az ő tulajdonába levő egyetemeket. Megjegyzem, ezt természetesen nem tehetik meg. Egy törvényesen megválasztott kormány egyik legfőbb feladata és karakterének legvilágosabb képe az, hogy költségvetést alkot. Hogy mire ad többet, mire ad kevesebbet. Előírni egy demokráciában, hogy egy még meg nem választott kormány a megválasztása után a költségvetését hogyan és miként alkossa és formálja, ez teljesen irreális, és túlhalad egyébként demokratikus kereteken. Nyilván az ellenzék, amennyiben győzelmet ér el a jövő évi választásokon, akkor a saját döntésének és a saját programjának megfelelően alakítja a finanszírozást, és nem annak megfelelően, hogy a jelenlegi kormány mit akar neki előírni a jövőre nézve.
Felsőoktatás után térjünk át az érettségire, hát annál is inkább, mert néhány nap is itt vannak az érettségi vizsgák. Idén is tavalyhoz hasonlóan csak írásbeli érettségi vizsgák lesznek tekintettel a járványhelyzetre. Önök korábban is ezt szorgalmazták, tehát akkor érettségi ügyében mondhatjuk, hogy most egyetértés vagy közös nevező van a kormánnyal?
Február közepén én álltam ki és tettem le azt a javaslatot, hogy méghozzá a legszélesebb nyilvánosság előtt, hogy mivel a felkészülés nem volt, mert nem lehetett a hagyományos és normális, a számon kérés sem lehet a hagyományos. Ez hosszú időn keresztül semmilyen visszhangot nem váltott ki, a kormány csak azt mondogatta folyamatosan és ismételgette, hogy ő arra készül, hogy a hagyományos érettségit tartják be. Én meg kell mondjam, hogy még a közvetlen kollégáim is hát óvtak tőle, hogy ezt elmondjam, mert volt benne rizikó, szakmailag én teljesen biztos voltam benne, őszintén mondom, teljesen biztos voltam benne, hogy más döntést éppen az érettségizők érdekébe nem lehet hozni, mert az hosszú távon befolyásol egy évfolyam életét.
Magyarán... Bocsássa meg, hogy ha jól értem, akkor arra hivatkozva szorgalmazták ezt, vagy személyesen ön szorgalmazta ezt, hogy nem volt elegendő lehetőség, idő, és az online oktatás keretei között nem voltak adottak a feltételek az érettségére való hatékony felkészülése, tehát nem elsősorban a járványhelyzetre
vonatkozóan. Igen, ezt nagyon köszönöm, hogy megkérdeztem, mert fontos erre válaszolni. Ha a járványhelyzet azt indokolta volna, és őszintén remélem, hogy nem fogja, akkor ez az átkozott COVID értelemszerűen mindent fölülír. De akkor nem oktatási kérdésekről beszélünk. Tehát ezt szögezzük le, hogy az élet megóvása a legfontosabb cél. Ez annyira magától értetődő, hogy innentől kezdődően ezt olyan alaptételnek tekintsük, hogy ezen nem vitatkozik senki, ez nem ellenzéki meg kormánypárti vélekedés. De amennyiben a járványhelyzet mérséklődik, illetve úgy lehetett látni, hogy ennek van esélye, akkor más szempontot is figyelembe kell venni. Azt a szempontot, amiről viszont világos és egyértelmű tapasztalatunk van. Az tapasztalat, hogy az érettségizők az elmúlt 3,5 évben nem, szinte alig voltak az osztálytermekbe. Azóta, hogy én februárban ezt a bejelentést és javaslatot megtettem, már több felmérés készült. Egyébként diákok körében is. Itt van előttem egy 300 diák válaszából összeállított jelentés, felmérés, amelyet egy egyetemi hallgatókból álló csoport nagyon szakszerűen végzett. Azt állítják benne a diákok, a most érettségizők, hogy az online oktatás alatt az élő magyarázat hiányzott a legjobban. A megkérdezettek jelentős része, többsége semmit nem tartana meg a jelenlegi internetes tanulásból a tapasztalata szerint. A felkészültség nem tudott olyan színvonalat elérni, mint a hagyományos oktatásban. Az online érettségi többen utasítják el, mint ahányan választanák, ha ilyen lehetőség lett volna, és egyértelmű, hogy tanár és diák az elmúlt másfél évben ebbe az oktatási formába belefáradt. Azt kell mondjam önnek, ez bizonyítja és egyértelműen annak az álláspontnak ad igazat, hogy figyelembe kellett venni, a felkészülés nem lehetett, nem tudott a hagyományos lenni, tehát a számon kérésem lehetett a hagyományos. Ahogy tavaly volt a csak írásbeli érettségi forma, én azt javasoltam, hogy idén is legyen ez, és aztán őszintén remélem, hogy az elkövetkező évekbe, évtizedekbe elfelejthetjük ezt már. Még valamit hozzá kell tenni. Ilyenkor az államnak azonnal ki kell jelenteni, és meg kell mondjam, hogy a javaslatom után ezt meg is tették. Hogy az állam teljes egészében, teljes értékűnek és legitimnek tekinti az így megszerzett érettségit. Nehogy később a munkaerőpiacon a hagyományos értelembe vett teljes érettségi és a mostani érettségi között bárki különbséget tegyen. Ez az állam kötelessége. Én ezt a javaslatot megtettem. Azt kell mondjam, hogy a kormány erre is reagált, és igazat adott. Elmondta, hogy ilyen lesz az érettségi, csak írásbeli lesz, és teljesen teljes értékűnek és legitimnek fogadja el.
Még visszautalva az imént elhangzottakra, szerintem azért egybehangzóan elismerik pedagógusok, oktatási szakemberek, minisztériumi illetékesek is, hogy ez az online oktatás hát nem tud olyan hatékony és eredményes lenni, mint a klasszikus tantermi jelenléti oktatás. Ebben szerintem egyetértés van. De akár lehet ez kritikus, nehezen behozható, ez a kiesés és ez a lemaradás. Most már nem csak az érettségizőkről beszélünk, hanem akár az első évfolyamosoktól egészen a középiskolásokig. Tehát, hogy valahogy másképp kell majd kezdeni szeptemberben a tanévet egy nagy felzárkóztatással?
Én ezt egy alapvető kérdésnek tartom, és amennyire aktuális a jövő héten elkezdődő érettségi, kérem, higgy el, és kérje majd rajtam számon ősszel, annyira aktuális lesz az, amiről most beszélünk össze. Valóban közös tapasztalat. Nem akartuk, hogy ilyen módon szerezzük meg ezt a tapasztalatot, de a járvány kikényszerítette élesbe, és most megvan ez a tapasztalat. Az online oktatás hatékonyságában a tudás átadás és a tudás befogadás folyamata egészében meg sem közelíti az élő oktatás színvonalát. az, ami egy tanárnak, egy tanítónak a szakmája igazából, ami a mestersége csinja-binja, hogy tanít meg egy 10 éves kisfiút vagy kislányt, hogy hogyan adja át az ismereteket abba, majdhogy nem azt mondanám, hogy egészen intim, bensőséges szakmai viszonyban, amit a monitoron keresztül egyszerűen nem lehet. És még valami. Bár most jogosan az érettségiről és az érettségizőkről beszéljünk. Kívánjunk nekik sikeres érettségi vizsgát és jó egészséget már néhány nappal az érettségi vizsga előtt is, és legyen sikerük, és tanuljanak tovább felsőoktatási intézménybe. De kérem, higgy el, a legnagyobb probléma a legkisebbekkel van. A 6-7-8 évesekkel. Nem is akarom azt mondani, hogy első meg másodikosokkal, hanem 6-7 éves magyar kislányokkal és kisfiúkkal. Nem lehet, majdnem lehetetlen megtanítani monitoron keresztül, hogy kell írni a B betűt, és hogy a D betűt hogyan kapcsolod írásban az A betűhöz. Az alapvető számolási, olvasási kérdések. Ez a fundamentum. Ez sokak számára olyan természetes, de kérem, higgy el, ezek a legerősebb ismeretek, amelyeket elsajátítunk. Azért ne felejtsük, hogy az ember az életében, az élete első 6 évében összesen többet tanul, mint az összes többi életébe együttvéve. Csak ez egy másfajta tanulás. És akkor, amikor az iskola rendszerű tanulás elkezdődik, az első évek, higgy el, meghatározóbbak, mint akkor, amikor esetleg megtanulja, hogy melyek a világ leghosszabb folyói, és melyek a legmagasabb hegyek. Az már következmény. De hogyha szilárd az alap, olvasás, írás, számolás, szövegértés, digitális alapismeretek, akkor arra lehet építeni. A kérdésére tehát azt akarom válaszolni, hogy már most kell a döntéshozóknak, a szakmai döntéshozóknak arra gondolni, fölállítani olyan oktatási szakemberekből, pedagógusokból, pszichológusokból álló munkacsoportokat, amelyek készen állnak majd arra, hogy a következő, tehát a 2021-22-es tanévbe segítsék a legkisebbeket, segítsék a tudás megalapozásába a pedagógusokat. Ne szeptemberbe kezdjük el beszélni erről, ne akkor kérjük számon, ezért őszintén kérem már most, hogy majd ősszel beszéljünk erről, hogy most április utolsó napjaiban igenis szükségét érezzük annak, hogy megkezdődjön a felkészülés a legkisebbek felzárkóztatására, mert nem kapták meg azt a tudást, hiszen nem kaphatták meg, mint a többiek. Nem lesz a következő tanév ugyanolyan, mint a korábbiak. Őszintén remélem, hogy nem a járvánnyal kell foglalkoznunk, hanem ténylegesen az élő oktatással. De nem lehet úgy kezdeni és lefolytatni a következő egy, sőt két tanévet, mint a COVID előttieket. Most kell már gondolkodni azon, hogy a fölzárkóztatást megoldjuk, és ezre készen álljon a magyar oktatás, közoktatás 2021 őszére.
Az MSZP még a mostani, hát úgymond pandémia szabdalta tanév kezdet előtt kidolgozott egy több pontos oktatási javaslat csomagot. Itt ugye 9 évfolyamos általános iskola, 5 évfolyamos alsó tagozata, a tankötelezettségi korhatár emelése, NAT felülvizsgálata, számos pont volt ebbe. Mi az, ami ebből majd tovább vihető, és egyáltalán beépíthető mondjuk a közös ellenzéki programban? Nem tudom, hogy formálódik-e már ez a közös ellenzéki oktatási program?
Igen. Határozott igen a válaszom. Az oktatási programban annak alapelvében a 6 együttműködő párt mindegyike egyetért, nem csak elvekben, hanem szövegszerűen is. Eljön majd az az idő, amikor ezt a szakmai és a legteljesebb nyilvánosság számára is bemutatjuk, értelemszerűen az előválasztáson sikeres, azt megnyerő közös miniszterelnök jelöltünk feladata és lehetősége lesz a közös és egységes választási program bemutatása. De azt mondhatom, hogy ez a közös munka folyik, méghozzá kimondottan jó ütemben, tehát nem csak megbeszélések vannak, hanem szövegszerű megoldások is, a szakmai programokkal jól állunk.
Formálódik egyébként ez a lista? Most kérdezem úgy, mint az MSZP választmányi elnökét, hogy formálódik a lista, egyáltalán hol tart a jelöltállítás? Ugye úgy tudom, hogy a 106 körzetről beszélünk, és ha jól tudom, akkor például a Momentum mind a 6 helyen állít majd jelöltet, de ha jók az is információim, akkor az MSZP csak 60-70 helyen.
A tegnapi nap a Párbeszéd és a Szocialista Párt társelnökei négyen nyilvánosságra hozták és bemutatták azt a megállapodást, aminek az a tartalma, hogy a két párt közös jelölteket állít már az előválasztáson is, tehát egymás ellen nem indul, és kölcsönösen támogatja azokat a jelölteket, akikben megegyeztünk. Ennek a bemutatónak a keretében a két női társelnök, Kunhalmi Ágnes és Szabó Tímeát meg is neveztük, mint akik egyéni nyertesek, és most is indulnak egyénibe. Az elkövetkező napokban és hetekben folyamatosan, tudatosan előkészítve és sorozatosan fogjuk bemutatni a jelöltjeinket, vidékieket és budapestieket. Azt mondhatom, hogy lesznek olyan választókerületek, ahol más párt jelöltjét támogatjuk már az előválasztáson, és azt is elképzelhetőnek tartom, hogy más együttműködő párt támogat Szocialista, illetve Párbeszéd által jelölteket. De ahogy az elkövetkező hetekben még mindenképpen a nyár beköszönte előtt az összes jelöltünket személy szerint is, meg a választókerület tekintetében is be fogjuk mutatni.
Jól tudom, hogy ön is indulni fog egyéniben.
Igen.
Ez Pesterzsébet Kispest körzet, ugye? Továbbra is.
Én négyszer nyertem egyénit otthon Pesterzsébeten és a választókerülethez tartozó kispesti részen. Kétszer nyertem egyénit akkor is, amikor a Fidesz kétharmadot szerzett. Őszintén remélem, hogy meg lesz a lehetőségem arra, hogy ötödször is legyőzzem a Fidesz jelöltjét. Igen, indulok Pesterzsébeten, Kispesten.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Hiller István, az Országgyűlés szocialista alelnöke volt, oktatási miniszter volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm szépen.